Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják a Kontakt Rádióban. Ezúttal Veszprémben járok, az érseki palotáról lesz szó. Beszélgető partnerem pedig Udvarhelyi Erzsébet, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteménynek az igazgatónője, akit arra kérem, hogy mutassa be a gyűjteménynek a most megnyílt kiállítását, amely a Gizella napok ünnepélyes megnyitója is volt egyben. És a címe pedig úgy hangzik, hogy Veszprém a királynék városa. Gizella királyné és a veszprémi püspökök királyné koronázási joga.
A veszprémi püspök királyné koronázási jogáról szól a kiállításunk. A veszprémi püspöknek ez a kiváltsága onnan ered, hogy a veszprémi püspökség Szent István által alapított püspökségek egyike lehetett, az elsők között volt, és így 1001 tájékán már egészen biztosan létezett. Emellett a veszprémi székesegyházat Gizella királyné alapította, és ez a kezdeti nagyon szoros kapcsolat Gizella királyné, illetve Szent István és a veszprémi egyház között feltételezte, vagy borítékolta a későbbi kiváltságait a veszprémi püspöknek. A királyné koronázási jogot, illetve a kancellári tisztség betöltésének a jogát. A veszprémi székesegyházban őrizték Gizella királyné koronáját a 13. századig, tehát 1217-ig, amikor II. András ezt a koronát a szentföldi háborúban magával vitte, és ebből fedezte a szent háború költségeit. Ezt középkori oklevelek leírása alapján ismerjük, pontosan II. Andrásnak több birtokadományozási okleveléből, amelyek arról szólnak, hogy a koronáért cserébe, a női koronáért cserébe ő birtokokat adományozott a veszprémi egyháznak. A kiállításunkon többek között ilyen árpádkori, illetve késő középkori okleveleket is láthatunk a veszprémi érseki és főkáptani levéltár gyűjteményéből. A veszprémi érseki és főkáptani levéltárról annyit érdemes elmondani, hogy az országban az egyik legépebben megmaradt levéltárunkról van szó. A levéltár gyűjteményéből láthatjuk még azt az oklevelet, amely arról szól, hogy III. Ince pápa 1216-ban pápai rendelkezésével megerősítette a veszprémi püspököt ebben a jogában az esztergomi érsekkel szemben. És itt szeretném elmondani, hogy tudnunk kell a királyné koronázási jogról, hogy ez egy szokásjog volt, tehát sem a magyar civil, sem a magyar kánonjog nem tartalmazta, nem foglalta írásba ezt a törvényt, viszont több pápai rendelkezés, bulla megerősítette a veszprémi püspököt ebben a jogában, és innen tudjuk, hogy ez a jog létezett. Többek között ez az 1216-os oklevél is.
A legkorábbi oklevélnek, legkorábbi írásos nyoma ennek mikorra vezethető vissza?
Tulajdonképpen ez volt az a pápai rendelkezés, ez az 1216-os rendelkezés, amikor először felbukkan annak a nyoma, hogy a veszprémi püspöknek különleges kötődése van a királynékhoz ilyen módon. És ez aztán a történelem során többször, az évszázadok során többször előkerül ez a probléma a veszprémi püspök és az esztergomi érsek között. Mindegyikőjük ugye nagyobb jogot, vagy több előjogot szeretne a szertartásból, és ez nagyjából úgy valósul meg, hogy a 16. századig a királyné fejére a szent koronát a veszprémi püspök teszi, de magát a szertartást és a királyné felkenését az esztergomi érsek végzi. És aztán a 16. századtól megoszlik a koronázási szertartás is, tehát a veszprémi püspök helyezi a fejére a királynénak a házi koronát, az úgynevezett házi koronát, és az esztergomi érsek érinti meg a királyné jobb vállát a szent koronával, és ő keni fel, és ő celebrálja a szentmisét.
A házi korona hogy néz ki?
A házi korona minden esetben más lehetett, nincs erről konkrét elképzelésünk. Azok után, hogy Gizella királyné koronájáról nem tudunk semmit, azok után nagyjából minden királyné koronázásra másfajta házi koronával érkezhetett a királyné. Itt például felidézhetjük magunk elé Zita királyné koronázási portréját, és látjuk a fején a Habsburgoknak a házi koronáját. Nagyon valószínű, hogy ez a korona, vagy ennek egy átalakított változata volt Erzsébet királyné házi koronája is az 1867-es koronázáson. Tehát ez tulajdonképpen egy tetszőlegesen választott korona volt. Egészen biztos, hogy az adott család jellegzetességeit, vagy az adott uralkodó családnak a jellegzetességeit hordozta magán ez a korona. És maguk a szertartások pedig nem Veszprémben voltak, illetve nincs arról írásos bizonyítékunk a történészek mai kutatásai alapján, hogy Veszprémben lehettek volna. Erre vonatkozóan csak feltételezések vannak, de néhány koronázásról tudjuk biztosan, hogy Székesfehérváron volt. Ezek az Árpád-kori koronázások, és a legutolsó pedig már a Mohácsi vész után Jagelló Izabella koronázása volt Székesfehérváron, akit Kisvárdai Várdai Pál veszprémi püspök koronázott. De most az egyedüli olyan királyné koronázás, ahol a veszprémi püspök végzett mindenfajta szertartást, ez Beatrix királyné Mátyás király feleségének a megkoronázása volt, és őt Vetési Albert püspök Mátyás király vezető diplomatája és későbbi veszprémi püspök koronázott. Ezek után a Habsburg időktől pedig nagyjából a Mohácsi vész után a koronázás helyszíne Pozsonyba kerül át, illetve két koronázást tudunk, ami Sopronban volt, és az utolsó két királyné koronázás pedig Budán, a budavári Nagy Boldogasszony templomban, ugye közismertebb nevén a Mátyás templomban zajlott. Tehát mindenképpen büszkék vagyunk erre a hagyományra, ami bár ugye a királynénak államigazgatási vagy államkormányzati szerepe nem volt, mégis a veszprémi püspök ezzel a joggal és később a főispáni tisztséggel, a kancellári hivatal vezetésével és egyéb diplomáciai feladatok ellátásával államkormányzati szerepet töltött be a Magyar Királyság vezetésében, és éppen ezért nevezzük ugye Veszprémet a királynék városának, és ezért ez egy nagyon fontos hagyomány, amit hát ezzel a kiállítással is szeretnénk egy kicsit jobban elmélyíteni a köztudatban, jobban megismertetni a látogatókkal, és ezáltal Veszprém fő turisztikai vonzerejét kijelölni és meghatározni.
Helyileg Veszprémben hol található ez a kiállítás, és hogyha valaki odaérkezik, milyen elosztásban, milyen formában találkozik az emlékekkel?
A gyűjtemény épülete az egyik barokk kanonoki ház, ez az úgynevezett tejfalusi ház, tejfalusi éneklő kanonok háza. A török idők után Veszprémben, a veszprémi várban nagy barokk újjáépítés kezdődött, és ennek köszönhetően egy nagyon egyedi, viszonylag egységes barokk arculata alakult ki a veszprémi várnak. Például barokk kanonoki házak sorozatát láthatjuk, és egy nagyon impozáns barokk érseki palotát, amely Koller Ignác püspök megrendelésére készült, és az Eszterháziak főépítésze tervezte, Fellner Jakab. Tehát egy nagyon egységes barokk arculatot mutat a veszprémi vár, és hát ebbe illeszkedik bele a tejfalusi kanonoki épület, amely körülbelül nagyjából 30 éve ad otthont a magyarországi egyházi kincstárak közül a második leggazdagabb egyházi kincstárnak. Körülbelül 6000 darabos a gyűjteményünk, és többek között a kiállításon is bemutatható koronázási műtárgyakat őriz. Ezek között kiemelném a Erzsébet királyné ajándékát, amelyet 1867-ben ajándékozott Ranolder János püspöknek egy pásztorbotot, illetve a koronázási palást egyszerűsített másolatát. Ezeket is bemutatjuk a kiállításon, valamint 1916-ban Zita királyné Hornik Károly bíborosnak, aki őt koronázta, szintén egy díszes pásztorbotot ajándékozott, ami egy bécsi ötvös műhelyben készült. Veszprém csak 1993-tól kapott érseki rangot, tehát előtte püspökség volt, és ugye II. János Pál pápa emelte érseki rangra, és mégis ennek ellenére ilyen meghatározó szerepet töltött be a veszprémi püspök kezdettől fogva a tulajdonképpen államkormányzati feladatokban, tehát a királyné koronázási jog az övé volt. Hát ezt ugye később sokszor próbálta az esztergomi érsek magának vindikálni ezt a jogot, és ebből egyébként több vita is származott a történelem során. Kollányi Ferenc az, aki a 19. században megírta a királyné koronázási jog történetét, és nagyjából onnan ismerjük, illetve hát a mai nagyobb kutatásokból, Zsoldos Attila kutatásából, aki a középkori koronázási jog történettel, illetve Páfi Géza, aki az újkori koronázási jog történettel foglalkozik. De ez csak zárójelben.
Hogyan illeszkedik az egyház jogba az, hogy Veszprémnek ilyen komoly szerepe volt?
Hát az az igazság, hogy ugye a királyné koronázási jog szokásjog volt. Tehát az egyházjogba nem tartozott bele, tehát sem a civil jog, sem a kánonjog az egyházjog nem tartalmazta. És ilyen módon tulajdonképpen jogilag a veszprémi püspök ennek a jognak nem örököse ma már. Tehát ezt kimondhatjuk, szellemi örököse és erkölcsi örököse, persze, szellemi kulturális örököse, de magának szó szerint a jognak nem örököse. Hiszen ez a jog ugye 1946-ban, amikor a köztársaság kikiáltásával érvényét veszítette.
Visszatérve magának a kiállításnak a látványára, milyen egységekre osztik a kiállítás, és az oklevelekkel kapcsolatban például az egyes okleveleknek a szövege milyen formában látható?
De ez ugye nagyon nagy dolog, hogy a veszprémi érseki és főkáptani levéltár gyűjteményéből láthatunk most árpádkori, illetve késő középkori okleveleket. Emellett az érseki könyvtár rendelkezésünkre bocsátott a kiállításra egy 15. században íródott, nyomtatott, úgynevezett ősnyomtatványt, ami a tudomány mostani állása szerint a Corvina könyvtár része lehetett. Ez a Lucanus féle ősnyomtatvány. Ezt az ősnyomtatványt már a vetési féle kamara kiállításon láthatjuk, hiszen Mátyás király koronázásának 550. évfordulóján Vetési Albert püspökre is emlékezünk, aki Mátyás király vezető diplomatája volt, és Veszprémben nagyon nagy kultusza van a püspöknek. Akkor került ő már a veszprémi püspökség élére, amikor Mátyás király diplomáciájában már nem játszott meghatározó szerepet. Előtte viszont Mátyás király és Beatrix házassági szerződését például ő kötötte meg Nápolyban. Emellett többször tárgyalt a török elleni segélyezésről, például a Velencei köztársaságban, a Velencei Dózséval, és éppen ezért a kamara kiállításon vizuálisan megjelenítjük a Dózse palotát, ami ugye a Velencei köztársaság, a Velencei állam és diplomácia a legfőbb szimbóluma, és ezáltal akartuk testközelbe hozni nem csak Vetési Albertet, hanem azokat a reneszánsz kori püspököket is, akik a reneszánsz korban az egyházi szerepkörük mellett diplomáciai feladatokat is elláttak. Hát ezek közül Vetési Albert volt a leghíresebb, akiről...
Egyébként hol látható ez a kiállítás?
Ez is a gyűjteményben. Vetési Albert, aki 1463-ban a Velencei köztársaságban tárgyalt a Velencei Dózséval, és a tárgyalásnak köszönhetően több ezer aranydukátot folyósított a Velencei köztársaság a Magyar Királyságnak a török elleni háborúra. Ez azért érdekes, mert Vetési többször járt ilyen tárgyalásokon, többször vett részt, és hát többször folytatott sikeres tárgyalásokat, és éppen ezért a kiállításon a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárából egy szép velencei aranydukátot is bemutatunk ennek az emlékére. Ez akkor volt, 1463-ban, amikor a Velencei Köztársaság újabb háborúba bonyolódott a török birodalommal. A kiállításon láthatják a gyűjtemény emblematikus műtárgyát, az egyetlen éppen maradt reneszánszkori textilünket, egy miseruhát, Vetési Albert miseruháját. A miseruha 1470 körül Velencében készült, és a veszprémi székesegyház egyetlen éppen maradt műtárgya a reneszánsz korból, és úgy került a gyűjtemény leltárába.
Hogy néz ki ez a miseruha?
Ez egy nagyon szép bortóbársony virág indákkal díszített miseruha, középen egy kereszt motívummal, hímzéses kereszt motívummal, rajta pedig Mária Magdolna, Keresztelő Szent János, Szűz Mária, Szent Pál apostol és Szent István első vértanú alakjával hímezve mindez. És hát emellett még a gyűjteménynek egy nagyon szép velencei reneszánsz korból megmaradt 16. századi Madonna festményét is bemutatjuk, ami minden bizonnyal Veronese műhelyében készülhetett a 16. században, tehát a velencei reneszánsznak egy nagyon tipikus ábrázolása. Egyébként ez a festményünk Bánás László hagyatékából maradt a gyűjteményre. Bánás László Vincenti Bíborost követte a veszprémi püspöki székben, és a római diplomata főiskolán végzett, majd nagyváradi tábori lelkészként komoly műgyűjteményre tett szert. És az ő gyűjteményéből láthatunk értékesebb, komolyabb darabokat a kiállításon. Emellette természetesen Vetési Albert oklevele is látható, ez egy oltár alapítványról szól, és most még a Vetési kiállításról mondom, hogy a gyűjtemények a törökkori műtárgyai láthatók itt egy janicsár jatagán, és egy 16. századi török terítő, ami egy török főkonzuli ajándék. Nagyon érdekes egyébként, hogy katolikus gyűjteményben nagyon nagy számban találhatunk közel-keleti, illetve kelet-ázsiai műtárgyakat is. A középkori kiállításhoz kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy a 13. századi gótikus építésű Gizella kápolna középkori falfreskó töredékeinek maradványait is kiállítottuk a gyűjteményben. Ezek a Lackó Dezső Múzeum gyűjteményéből láthatók a kiállításon.
Most a zene előtt még milyen más kiállításai vannak a gyűjteménynek?
Tehát itt, amit még ugye nem említettünk, a másik kamara kiállításunk az Eszterháziak és barokkpüspökök című kiállítás Isten és a haza szolgálatában címmel, a fő kiállításunk, a koronázási kiállításunk, valamint az érseki palotában egy állandó kiállításunk emlékeztet az utolsó két királyné koronázásra, Erzsébet és Zita királyné koronázására, Erzsébet és Zita királyné emlékezete címmel. Ez egy interiőr kiállítás, amit egész évben megtekinthetnek a látogatók, Cédli Mónika divattervező Erzsébet királyné ruharekonstrukcióival látható egyébként ez a kiállítás. Emellett az érseki palotában június 6-án nyílt Udvardi Erzsébet Kossuth és Munkácsy díjas festőművész emlékkiállítása, halálának első évfordulója alkalmából. Itt Udvardi Erzsébet szentföldi akvarell sorozatát, illetve rózsafűzér sorozatát láthatják. Emellett a piarista és helyőrségi templomban, amely szintén a gyűjteményhez tartozik, megtekinthető 23. János és 2. János pápa emlékére felállított kiállítása, amelyen főként az MTVA és az MTI Magyar Távirati Iroda fotóarchívumából mutatunk be fotodokumentációkat a két pápa, főként ugye II. János Pál diplomáciai életéből.
Köszönöm, akkor zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlata című műsorunkat, és Boldog Gizella Főegyházmegyei gyűjteményről Veszprémben beszélgetünk, beszélgető partnerem továbbra is Udvarhelyi Erzsébet, és azzal szeretném folytatni az adást, hogy hogyan alakult ki ez a gyűjtemény.
A gyűjteményről annyit érdemes tudni, hogy 1985-ben alapította Szendi József, akkori veszprémi püspök, és később az első veszprémi érsek, ugye 1993-tól, és a nagy gyűjtőmunkát Krempa Sándor apostoli kormányzó és Bánás László püspök végezte, akinek a neve már elhangzott a műsor első felében, és ő az, aki a római diplomata főiskolán tanult, és később nagyváradi püspökként, tábori lelkészként kezdett nagy műgyűjtő munkába, és hát diplomáciai kapcsolatai révén is szert tett érdekes műgyűjteményre, és többek között a gyűjteménynek a kelet-ázsiai és a közel-keleti műtárgyai és az ő gyűjteményéből vannak. Például az érseki palotában láthatunk egy arab ima fülkét, ami egy arab diplomata ajándéka volt Bánás László püspöknek. Ez egy elég nagy kuriózum a katolikus gyűjteményben is, ugye egy katolikus érseki palotában. Az arab ima fülkében egyébként kínai nyelven olvashatjuk a mi atyánkot, és kínai zsírkőszobrokat láthatunk.
Ezek a kínai dolgok hogyan kerültek ide?
Ezek is a Bánás műgyűjteményből vannak. Általában ezek diplomáciai ajándékok voltak. Kínai zsírkőszobrok, még ami kínai mandarin kalap, arab fejkendő, tényleg a legkülönfélébb kultúráknak a találkozása is. Ez a katolikus gyűjtemény, amellett, hogy természetesen a fővonalat a római katolikus és a görög katolikus, illetve görög-keleti műtárgy anyag képezi. Itt ugye elhangzott még Krempa Sándor, Bánás László gyűjteményes munkája, és hát mindenképp szeretném megemlíteni Márton Anta kanonok nevét, aki 1985-től egy szisztematikus rendszerezést folytatott a gyűjteményben, és az első igazgató Csuka Karola segítségével elkezdte az egyes gyűjtemények kialakítását. Így kapott helyet az Egyházmegyei Gyűjtemény, kezdettől fogva ugye Gizella Királyné Múzeum néven a Tejfalusi Éneklőkanonoki épületben. A gyűjtemény ma is, és hát akkor is ellátta a várban lévő tulajdonképpen egyházi műemléképületek igazgatását, és megszervezte a látogatottságát, tehát így a Szent György kápolna, Gizella kápolna, a piarista és helyőrségi templom látogatását, az érseki palota pedig a 2000-es évek elejétől látogatható. Akkor ott a rendszerezést és az enteriőr kiállítás berendezését Dávid Katalin művészettörténész végezte, aztán később a gyűjtemény épületében is kialakultak a főbb kiállítóhelyek. A gyűjteménynek egy nagyon jelentős részét az ötvös gyűjtemény képezi, talán minden egyházi gyűjteménynek a legjelentősebb része. Említettem az előző beszélgetés során, hogy koronázási ajándéktárgyakat őriz a gyűjtemény, és hát emellett például Horni Károly bíboros gyűjteményéből nagyon szép ötvös tárgyakat, amelyeken hát elsősorban a munka és az áhítat látszik, ahogy Márfi Gyula érsekünk szokott fogalmazni az ötvös tárgyakkal kapcsolatban. Tényleg nagyon-nagyon precíz megmunkálással készültek ezek az ötvös tárgyak. A gyűjteménynek a reneszánsz ötvös tárgyait, ami szintén nagy kuriózum, és amelyet most is a koronázási kiállításunkon is láthatnak. Nagyon egyedi arculata a gyűjteménynek, hogy nagyon sokfajta miseruhát őriz. Itt elsősorban a lyoni Seyen manufaktúrában készült miseruhákat említeném meg, tehát nagyon sok a francia miseruha a gyűjteményünkben, de természetesen van itáliai és osztrák munka is, és nagyon sok olyan miseruhánk van, amely valamilyen királyné ajándék lehetett, hiszen eredetileg női ruha volt. Például a a hagyomány szerint Erzsébet királyné az ő koronázási uszáját a veszprémi püspöknek ajándékozta, és ebből a koronázási uszájból később Ranolder János püspök egy miseruha garnitúrát készítetett, ami ezüstszálas orgonahímzéses miseruha garnitúra, ezt is láthatjuk többek között a koronázási kiállításon. A hagyomány úgy tartja, hogy ez Erzsébet királyné koronázási díszruhájának a része volt, ennek a pontos kiderítése még most várat magára, de mindenképpen egészen biztos, hogy koronázási ajándék lehetett ez a műtárgy, és egészen biztos, hogy a női koronázási díszruhából készülhetett. Találunk még egy 1665-ben készült evangélikus oltárterítőt, és ezen kívül az erdélyi úrihímzésnek több jelentősebb darabját. Ezen kívül itt is természetesen török terítőket, török imaszőnyegeket, arab terítőket. Emellett egy nagyon egyedi arculatát adja a gyűjteményünknek a faszobor készlet, főként a barokk korból. Nagyon sok Szentháromság szobrot láthatunk, ezek festett, faragott Szentháromság szobrok, és zömmel az úgynevezett Schmidt műhelyben készültek. Schmidt Ferenc egyébként pesti asztalos mester volt, akinek itt Veszprémben is műhelye volt, de nem csupán asztalos munkát végzett, hanem fafaragó és kőfaragó műhelye is volt, és többek között a veszprémi várban, a Szentháromság téren a nagy Szentháromság szobrot, a kőszobrot is ő készítette, tehát az is az ő műhelyében készült. Madonna szobrokat, és egészen a naív, népies megformálástól a művészi megformálásig láthatunk nagyon-nagyon széles skáláját a faszobroknak, szent ábrázolásokat, Szent István, Szent Imre ábrázolásait, Szent László ábrázolásokat és többfajta Madonna ábrázolást. Körülbelül 400 alkotást különböztetünk meg a szoborgyűjteményünkben, és ez a magyarországi múzeumoknak a tulajdonképpen ezáltal a legszélesebb repertoárát adja ez a gyűjtemény a faszobor gyűjteménynek. Itt még egészen gótikus faszobrokat is láthatunk 1410-es évekből, például a szenvedő Krisztust láthatjuk itt ugye a kiállításunkon is. A szakrális festménygyűjteményünk egyik jelentős darabja Luca Giordanónak a 17. század végéről a Szent Sebestyén képe. Emellett Dorfmeister cimbál és Orlai Petrik Soma műveit, a Velencei Bélcsetta műveit is a 17. századból. És itt a festménygyűjteménynél szeretném elmondani, hogy a gyűjtemény őrzi gyakorlatilag a teljes Muzsinszky Nagy Endre hagyatékot, és Muzsinszky Nagy Endre volt az, ugye, aki Jézus életét teljes részletességgel felvázolta és megfestette.
A gyűjteményt ezek szerint műfajok szerint osztották fel, tehát festmények, szobrok, grafikák, miseruhák.
Igen.
Hányan dolgoznak itt a gyűjteményben, milyen szakemberek foglalkoznak ezekkel a tárgyakkal, emlékekkel?
A műtárgy készletünket egy restaurátor szakember felügyeli, Král Éva, Európa Nostra díjas festőrestaurátor művész. Ezen felül nagyjából egész évben körülbelül 5-en dolgozunk a gyűjteményben, ami elég kevés. És ezen felül pedig a nyári időszakban, tehát 6 hónapig körülbelül 18-20 ember van a gyűjteményben, és idegenvezetők látják el az egyes helyszínek, tehát az 5 műemléképület idegenvezetését.
A kiállításoknak a tematikája, illetőleg maguk a kiállítások, hogyan jönnek létre? Kik a kurátorai, hogyan alakul ki az, hogy mikor, milyen kiállítás legyen?
A kiállításokat többségében Nagy Károly kollégámmal együtt végezzük, tervezzük, és a tematikák is így születnek. A tematikákkal csatlakozni szeretnénk általában az évfordulókhoz. Így kapott helyet most például a Mátyás király koronázási évfordulót figyelembe véve Vetési Albert püspök, és így kapott helyet 2 évvel ezelőtt Erzsébet és Zita királyné. Erzsébet királyné azért, mert 2 évvel ezelőtt ünnepeltük ugye az 1867-es koronázás 145. évfordulóját, és Zita királyné születésének 175. évfordulóját.
A látogatóktól milyen visszajelzések érkeznek? Kik azok, akik a leginkább érdeklődnek?
Ebben az évben a koronázási kiállítással úgy érzem, hogy egy kicsit emelkedett a látogatói létszámunk. A május és a szeptember mindig általában az iskolás csoportok hónapja. Nagyon sokan szerveznek ide kirándulásokat, főleg azért is nyilván, mert ugye a vár szakrális műemléképületei tartoznak a múzeumhoz, és sokan akarják például látni a 10. században épült Szent György kápolna maradványait is, ami hát nem csak Veszprémben, hanem Magyarországon és Közép-Európában is nagyon egyedülálló. Ugye a kápolna még a 10. században épült, az eredeti kőrkápolna, tehát még Géza fejedelem idején, és aztán a reneszánsz korban volt egy átépítése, ami Vetési Albert püspök nevéhez fűződik, és aztán később Vetési Albert is ide temetkezett.
Mik a tervek a közeljövővel kapcsolatban?
Az az elsődleges terv, hogy Veszprémben és így a múzeumunkban egy állandó kiállítást állíthassunk fel a királyné koronázási témában, pont azért, hogy aki Veszprémbe látogat, megláthassa annak a történelmi hátterét, hogy Veszprémet miért nevezzük a királynék városának, és kézzelfoghatóan érezhesse ezt a tulajdonképpen egy évezredes történetet.
Gondolnak-e a tervekben az osztályokra, diákokra?
Igen, mindenképpen szeretnénk a tematika, a koronázási tematika köré, illetve az aktuális évfordulók köré, most például II. János Pál pápa évfordulója köré múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szervezni. Így például most a múzeumok éjszakáján levetítjük azt a lengyel dokumentumfilmet, amely II. János Pál pápa életéről szól, a Fehér ruhás vándor címmel, és emellett hallhatnak egy előadást Illés Pál Attila tolmácsolásában II. János Pál pápa Visinszky Bíboros és a kelet-európai rendszerváltás címmel, hogy milyen szerepük volt nekik, kettejüknek, illetve különösen II. János Pál pápának a kelet-európai rendszerváltásban. Emellett nagyon érdekes még, és a koronázási kiállításnak is egy kuriózuma, a Magyar Nemzeti Digitális Filmarchívum jóvoltából 6 hónapig látható a kiállításon az a körülbelül 20 perces film, amely 4. Károly és Zita királyné koronázási filmhíradóiból készült, tehát egy vágott film, amely mind a külföldi és mind a magyar filmhíradókból egy 20 perces vágott filmanyag.
Az utolsó kérdésem az lenne, hogy a város életében milyen szerepet tölt be a Boldog Gizella Főegyház megyei gyűjtemény, illetőleg hogyan kapcsolódik a város különböző rendezvényeihez?
A koronázási kiállításunk a Gizella napok ünnepélyes megnyitója volt, hiszen tartalmában is ugye Gizella királynéhoz, illetve a Veszprém, mint a királynék városa témához kapcsolódik. Igyekszünk általában, ugye mindig a gyűjtemény Gizella napkor nyit, a turisztikai főszezon elején. Ezzel is igyekszünk a fővárosi programhoz kapcsolódni, és mindenképpen célkitűzésként fogalmaznám meg, és azt hiszem, hogy ezt már valamennyire sikerült is elérni, hogy nem kizárólag a templomba járó közönséget szeretnénk megcélozni a kiállításainkkal, hanem azokat az embereket, akik egyrészt érdeklődnek a történelem és akár az egyház történelem iránt is. Ez volt az egyik legfőbb célunk a koronázási kiállítással is, hogy azon túl, hogy természetesen a koronázás az egy nagyon fontos szakrális esemény is volt a magyar királyság életében, azon túl tulajdonképpen a legfontosabb állami cél és a legfontosabb állami ünnep is volt akkor. Tehát ilyen módon a szakrális és a szent és a profán, a szakrális és a nem szakrális témakör nagyon szépen megfér egymás mellett, nagyon jól összekapcsolható, és ezért is alakítottuk ki az érseki palota interior kiállításába, ezért is illesztettük be Erzsébet és Zita királyné koronázásával kapcsolatos témakört, mert mindenképpen ez a téma azokat az embereket is meg tudja szólítani, akik nem éreznek nagyobb elhivatottságot vagy kötődést az egyház irányába. És Márfi Gyula érsek úr minden évben helyet ad az érseki palotában egy szakrális alkotó, vagy veszprémi, vagy balatoni, vagy bakonyi születésű szakrális alkotó kortárs képzőművész műveinek, és ezzel tulajdonképpen ő is megfogalmazza azt, hogy nyitottá kíván válni az egyház, befogadóvá kíván válni egyrészt a modern, befogadható képzőművészet irányába, és azáltal, hogy ugye a 2000-es évek elejétől az érseki palota is látogatható, hát ez is úgy gondolom, hogy az érsekség és az egyház egyfajta árszpoétikája is lehet, hogyha lehet így fogalmazni, hogy nyitottabbá kíván válni, és az értékeit, a kultúráját szeretné megmutatni a látogatóknak.
Hogyan kapcsolódik ez a gyűjtemény a többi egyházi gyűjteményhez, vagy a virági gyűjteményekhez?
Úgy gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés mind az egyházi és mind a világi gyűjteményekkel. Itt kiemelném külön a székesfehérvári egyházmegyei gyűjteményt, illetve a győri egyházmegyei kincstárt, akikkel szorosabb a kapcsolat. Emellett a kiállításunkra is több műtárgy érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumból, a Hadtörténeti Intézetből, az Iparművészeti Múzeumból. Tehát azt gondolom, hogy mi is, amikor erre lehetőség van, akkor ezt a kölcsönzést igyekszünk viszonozni feléjük.
Milyen más programok vannak még?
Ahhoz kapcsolódóan mondanám ezt el, hogy az érseki palota és ezzel tulajdonképpen a veszprémi érsekség itt a múzeum programjain keresztül igyekszik nyitottá válni. Több koncertnek, több egyházművészeti és nem csak egyházművészeti, hanem világi művészeti koncertnek is helyet ad, például a Mendelssohn Kamarazenekar többször koncertezik az érseki palotában, vagy a veszprémi légierőzenekar. Kiváló az akusztikája az érseki palotának, és éppen ezért ezekre mindig nagyon sok látogatót fogadunk, és sok látogató érkezik. Emellett előadásokat tartunk az érseki palotában, tehát ilyen módon igyekszünk bekapcsolódni Veszprém kulturális életébe, és igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy Veszprém turisztikai vonzerejét is növeljük.
Most ismét zene következik, ezúttal Liszt koronázási miséjéből fognak részletet hallani. Az előző zenei részlet egyébként a Kájoni Kódexből származott. A zene után pedig jön a kaleidoszkóp. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban, a Kaleidoszkóppal. Először a sok veszprémi püspök után egy pécsi püspökre, Klimó Györgyre is szeretném fölhívni a figyelmüket, aki 240 évvel ezelőtt, 1774-ben alapította meg a pécsi püspöki könyvtárat, ami a jelenlegi egyetemi könyvtárnak, a Klimó könyvtárnak az alapját vetette meg. Most a könyvtár erre az eseményre egy kiállítással emlékezett meg, ahol a könyvtárnak a kuriózumait, kódexeket, egyedi kéziratokat és nyomtatványokat lehet megtekinteni, valamint az egész könyvtárról egy áttekintést kapnak a látogatók. Szegeden a Móra Ferenc Múzeum még régebbi időkre nyúlt vissza, 4000 év, 2000 kilométer. Egyiptom és a Kárpát-medence régészeti kiállítás nyitott, amelyikben az egyiptomi kultúrának a korszaka a Kárpát-medence bronzkori kultúrájával vethető össze, meg lehet nézni a Csongrád megyében előkerült különleges leleteket, köztük tűzikutyákat, ezek a kipattanó parázs ellen védtek, a hő megtartását segítették, de láthatók állatfogakból készült nyakékek, csónak alakú aranycsüngők és más érdekes tárgyak is. A Szombathelyi Ízeum a Borostyánkő útra hívja fel a figyelmet, út az Adriához, a Mediterráneum vonzásában. A kiállítás címe és a római korba vezet vissza, amikor a Borostyánkő úton itt a Szaváriai Ízeum mellett haladtak el azok, akik a földközi tengerről az északi országokba kívántak jutni, hogy Borostyánkőhöz jussanak. Cserébe pedig viseleti tárgyakat, ajándéktárgyakat vittek, és olyan luxus tárgyakat, mint az olívaolaj, olajbogyó, vagy a bor, halszósz, vagy osztriga. Természetesen mindezeket valamilyen edénybe vitték, a folyadékokat az amforákban vitték, de emellett különböző más kerámiák, illetőleg üvegedények is megtalálhatók, valamint asztali készletek is. A kiállítás érdekessége, hogy nem csak a növényeknek a nevei olvashatók a kiállításon, illetőleg a tárolásukra szolgált edényeket lehet látni, hanem jellegzetes növényeket, valódi élő növényeket is betelepítenek ide, citrom, narancs, gránátalmafa, ciprusok, pálmák, babér és olajfa látható, és lesz látható az Ízeumnak a kertjében, valódi mediterrán hangulatot árasztva. Mindez persze valójában egy díszlet, amely azt segíti elő, hogy a rómaiak életmódját, illetőleg a kapcsolatrendszerét a látogatók minél jobban megismerjék, átérezzék. Keszthelyen a Balatoni Múzeumból, amiről a kövek mesélnek, címmel nyílt kiállítás, ez is a római korba vezet vissza, de a középkori köveket is bemutat, a római korból sírköveket, oltárköveket, oszlopfőket, urnákat, szarkofágokat és épületekhez tartozó kőfaragványokat, az 1-től a 4. századig, a középkornál pedig a román kortól egészen a barokkorig elsősorban épületelemeket lehet látni. Mindezek itt a környéken kerültek elő, tehát a Balaton felvidékről és a Kis-Balaton környékéről származnak. Budapesten a Magyar Műszak és Közlekedési Múzeum a történelem másik aspektusára hívja föl a figyelmet, hidakat épített időn és folyókon át. Annak a kiállításnak a címe, ahol Mádersbach Károly és Mádersbach Károlynének az életéről, illetőleg a hídépítő mesternek a munkáiról van szó. Mádersbach Károly volt az, aki a Lánchíd tervezésére olyan sikeresen nyújtotta be a pályázatát, hogy a második helyezést érte el. Egy újszerű híd típussal kísérletezett, vonóláncos ívhidakat tervezett. Az első ilyen hidat 1833-ban tervezte, Lugoson a Csukapatak felett ívelt át, és 12 évig állt, akkor egy bivajcsorda alatt leszakadt. A következő ívhídját 1837-ben 41 méter fesztávolsággal Herkulesfürdőn építette meg, a Cserna folyó felett, ez viszont 1896-ig úgy állt fent, hogy javításra sem volt szükség, pedig közben még egy földrengés is volt. Nos, a Lánchídra benyújtott hídjának a makettjét, tervrajzokat és további munkáit is lehet látni, illetőleg különböző dokumentumokat életével kapcsolatban. Felesége pedig azért lett az 1848-es szabadságharc hőse, mivel
Mádersbach Károly a szabadságharc alatt ágyukkal látta el a honvédsereget, és ezért Hajnaú a szabadságharc leverése után feleségét koholt vádak alapján nyilvánosan megalázta, megvesszőzte, amit a férje nem bírt elviselni, öngyilkos lett. A kiállításon bemutatott dokumentumok, tárgyak, modellek és további anyagok Mádersbach Kingának, illetőleg a Mádersbach család alapítványának a kincseiből került ki. Miskolcon a Mission Art Galériában művészeti kiállítás nyílt, Czóbel Endre a kiállításnak a címe, és Czóbel alkotásaiból sokszínű válogatást lehet látni, grafikákat, festői hatású változatos méretű akvarelleket, pasztelleket, emellett még litográfiák, részkarcok és hidegtű alkotások is láthatók. A legkülönbözőbb technikával, eszközökkel dolgozott rajtuk, tehát szén, ceruza, tus, vörös és barna kréta, sőt filctól is megtalálható a grafikákon. Alkotásai mellett visszaemlékezések is láthatók, illetőleg plakátokat is lehet látni. Czóbel plakát litográfiák közül a 20-as évek jellemzőek itt, de 1912 körül készült részkarcot és az ülőnőt is meg lehet tekinteni. Illetve a talán legkésőbbi alkotása, amit bemutatnak, 1962-ből származik a párizsi Csak galériában rendezett kiállításához készült plakát. Különlegessége a kiállításnak, hogy az aktokon és portrékon kívül még karikatúrákat is bemutatnak. Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtárnak a Vármező galériájában szintén különleges kiállítás nyílt, az üzbék Gogen, Said Shamirbaev-ről van itt szó, Taskentben született, ott él, de számos helyen külföldön is járt, illetőleg állít ki, többek közt az Egyesült Államokban és Európa több országában, viszont élete jelentős részét otthon tölti, családja körében, feleségével, gyermekeivel, és alkotásain is többnyire a hazai üzbék otthont, a családot, a falusi élet szépségeit, biztonságát, paraszti világát ábrázolja, mindig az embert állítva a középpontba, vagy az életet. Műveire az egyszerűség jellemző, hangulatot, színkompozíciókat lehet látni. Másfajta művészeti kiállítás tekinthető meg Tatabányán, a Tatabányai Múzeumban, pontosabban a Népházban, ahol Krajcsirovics Henrik rendkívül hosszú ideig vezette a szakkört. Képzeljük el, hogy 1953-ban kapott állást Tatabányán, 1958-ban indította be a Tatabányai Bányász képzőművészeti kört, és 2002-ig vezette a Népházban ezt a bizonyos szakkört, úgyhogy itt állították ki érett alkotásait, amelyek bányász témákat, tájképeket, dinómetszeteket tartalmaznak, az életmű legszebb darabjait. Ugyanott a kiállítást a tanítványok alkotásaival egészítették ki. Másfajta művészeti ág az építészet, a budapesti műcsarnokban pedig a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére első építészeti nemzeti szalon címmel, 100% kreativitás alcímmel rendeztek kiállítást, egy olyan kiállítást, ami egy építészeti összefoglaló kiállítás, napjaink és a közelmúlt magyar építészetét mutatja be, makettek, óriás nyomatok, filmek, tervek és különböző műalkotások, illetőleg dokumentációknak a segítségével. Mindezt azért teszik, mert 2014 az Ybl Miklós születésének 200. évfordulója, ez az év a bicentenárium, tehát a kulturális életben idén a magyar építészeti kultúra a középpontba került. A kiállítást számos egységre osztották, az egyik egységnek a címe új ornamentika és díszítő hagyomány. Egy következő egység újra gondolt épületek, ahol az ellenpontozó kompozíciók és az illeszkedők egyaránt a renoválás, illetőleg felújításnak a eszköztárában megtalálhatók, de van olyan, hogy architektúra és belső építészet, építészet és társművészetek, mérnöképítészeti létesítmények, aztán van a tájépítészet, építész oktatás, építve tanítani, itt főképpen a Makovec-féle vándortáborokról van szó, a főépítészek víziói, ahol a városépítészet alapján épülnek az új és új házak, egységes tervbe, egységes rendszerbe foglalva őket, aztán a mesterek, itt 25 mestert emeltek ki az alkotásaikkal együtt, magyar építészek fája 1750 és 1950 között 120 Magyarországon alkotó építésznek egy-egy fontos művét szerepeltetik, illetőleg van egy filmválogatás is, ahol a tokiói Újja kongresszuson bemutatott magyar építészetről szóló filmet lehet megnézni. Ebben neves építészek mutatkoznak be klasszikus televíziós portréfilm formájában, eseménykrónikában, illetőleg friss alkotóknak a vallomása is megtalálható benne. És ha már friss alkotók vallomásairól van szó, akkor a szombathelyi képtárat is szeretném megemlíteni, ahol Sütő Éva textilművész retrospektív kiállításában a műveivel vall magáról a művésznő, aki a Magyar Iparművészeti Főiskolát 1966-ban végezte textil bőr és formatervező szakon, és 1992-től a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola alapító tanára. Témáira jellemző a nemzeti jelleg, a történeti témák, Szombathely múltjához, értékeihez kapcsolódó alkotások. Jellemző rá a kísérletezőket, a szín és a forma gazdagság. Szegeden, a Somogyi Könyvtárban szintén egy művészt mutatnak be, Ismeretlen ismerős címmel, Csergezán Pált, aki 1924-ben született, tehát pont 90 éves lenne, ha még élne, illusztrátor és festőművész volt, számos könyv és folyóiratnak ő készítette el az illusztrációit, rajzai és festményei a könyvek segítségével jelennek meg a kiállításon. A Szegedi Könyvtár gondolt a gyerekekre is, Manó Világ című kiállítása a gyermekkönyvekből mutat be egy válogatást, ezt a sorozatot, ahol a leporellók, lapozók, színezők, fürdőkönyvek, mesegyűjtemények, ismeretterjesztő sorozatok ugyanúgy megtalálhatók, mint a regények is. A 2004-ben alapított Manó könyvek célkitűzése a minőségi, de mindenki számára elérhető gyermekkönyv a válogatott illusztrációkban is megnyilatkozik. És ugyanitt Királykönyvek képekben című kiállítás pedig a Somogyi Könyvtár Könyvkirály olvasás népszerűsítő játékában szereplő művekhez készült illusztrációkat tartalmazza, egész pontosan a dr. Nagy László vezetésével a Gyógypedagógiai Intézmény tanulói által készített illusztrációkat állították ki. Előzetesként pedig a Tatabányai Múzeumnak a Metamorfózis, ember és természet kapcsolata az Áltarér völgyében című kiállítására hívom föl a figyelmet, amely egyszerre ökológia és művészet és természetrajz. Most búcsúzom önöktől, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.